Fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a Jelenések könyve második részéből, a 18-tól a 29. versig terjedő szakaszból. A hosszabb ige szakaszt gyülekezet helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassa meg. Így szól hozzánk Isten igéje a Jelenések könyve második részének 18. versétől. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig a többi tiatírainak, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig Istennek írott igéje. Gyertek testvéreim, válaszoljunk rá imádságban. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, értünk meghalt és feltámadt Urunk. Te bennünket is szólítasz. Bennünket is szólítasz, hogy a te lelked által meghalljuk, mit akarsz mondani a te gyülekezetednek. Mi mindenek előtt hálaadással állunk meg előtted, hiszen ez a Székesfehérvár református gyülekezet azért él és azért jöhetett létre, mert te, Urunk, érte odaadtad önmagadat, érte ontottad véredet, és feltámadásoddal életet adtál annak. Köszönjük azokat, akik előttünk jártak, akik az igét hirdették, akik plántálták ezt a gyülekezetet, de magasztalunk ő általuk is téged, Urunk, aki nem csak plántáltad, nem csak elültetted ezt a gyülekezetet, hanem amióta létezik, azóta fenntartod, megtartod és megőrzöd. Megőrizted minden nyomorúság, háborúság, minden kísértés közepette, és ma is itt lehetünk mi előtted, hogy dicsérjünk és magasztaljunk. De Urunk, a te szavad mindenkor felelősséggel is bíz meg minket, mert mi vagyunk most az a gyülekezet, akihez szólsz. Te, az élő Úr, aki halott volt, de íme él, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, aki kezében tart minden gyülekezetet. Bennünket szólít a Urunk, hogy előtted alázattal megálljunk, hogy mindazt, amit nekünk megmutatsz, megcselekedjük, hogy ami hibánkat, mulasztásunkat, vétkünket mutatod, azt megvalljuk előtted, amiben pedig meg tudtunk állni, azért neked adjunk hálát és dicséretet. Így kérünk, Urunk, légy itt közöttünk most is, a te igéd és lelked által. Amen. Istennek az az igé, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is, testvéreim, írva található a már felolvasott szakaszban, annak is a 19. versében eképpen. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglalja el helyét. engedjék meg a testvérek, hogy mielőtt rátérjek konkrétan a Tiatirai gyülekezetnek írott levélre, előtt egy pár szóban azért bevezessem a Jelenések könyvét, amelyet most indított el a református bibliaolvasó kalauzunk, hogy ezt olvassuk, mint új szövetség ige szakasz. Azért is kell ez a kis bevezetés, mert ez az a könyv, amit leginkább félre magyaráznak, ez az a könyv, amelyben a legtöbb spekulációt előhozzák. Ezért fontosnak tartom, hogy egy iránymutatást adni, hogy hogyan is olvassuk. Hiszen most is, például itt a 7 gyülekezetnél csak ezzel az egy gyülekezettel tudunk az Isten tiszteleten foglalkozni. Tudom, a Biblia órán már előkerült a másik, az efézusi, de utána úgymond a testvérek magukra vannak hagyva az otthoni olvasásban, hogy megértsék mindazt, amit Isten szeretne mondani a gyülekezetnek, és ugyanígy leszünk majd az elkövetkezendő alkalmakon is. És mindjárt itt hadd ajánljak néhány olyan kiadványt, amelyet azért útmutatást ad, amelyet én a magam részéről jó forrásnak tartok. A Jelenések könyvével ne csináljuk azt, hogy az interneten beírjuk a Google keresőbe, hogy Jelenések könyve, mert nagyon sok mindent fogunk kapni, és azt gondolom nagyon sok spekulációt is, ami félrevezet bennünket. Az iraterjesztőségben is kapható kiadványok, én másokat, azokat is javaslom, de azoknak most nem tudom a címét és a szerzőjét, de ajánlom ezeket is. Amit én ajánlok, ez Szikszai Béninek van egy igehirdetés sorozata erről a témáról. Cseri Kálmánnak van egy összegyűjtött magyarázatai, amely nem a teljes képet, de néhány fő pontot azért megvilágít, illetve Karner Károly, már elhunyt lelkipásztorunknak van egy átfogó teológiai alapossággal elkészített műve, az a címe, hogy Apokalipszis. A Jelenések könyvében azt kell megnézni, hogy ki szól. A középpontja a Jelenések könyvének az értünk meghalt és feltámadott, a mennybe ment Úr Jézus Krisztus. Mindjárt azzal kezdi a Jelenések könyve az első részben, hogy bemutatja ki ez a Jézus Krisztus. Nem mond újat róla, de elmond mindent, ami fontos, összefoglalja azt, hogy kicsoda ő, és azt mondja, hogy az ő kezében van minden gyülekezet, minden keresztény gyülekezet Jézus Krisztus kezében van, és ő biztosan a kezében is tartja, bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között vannak. Jézus Krisztus maga ad kijelentést arról, amik vannak, és amik történni fognak. Ezért az értelmezés során mindig néznünk kell, hogy mi az adott helyzet, amelyben megszólal ez az ige, mi az az adott történelmi helyzet. A 7 gyülekezetnél nem elvont fogalmakkal van dolgunk, hanem 7 konkrét gyülekezetről van szó. De azt a szempontot is vegyük figyelembe, hogy a Jelenések könyve egésze, a gyülekezetekhez szóló is, mindig a mindenkori gyülekezethez is szól, a teljes egyházhoz, amelyet hitvallásunk szerint Isten a világ teremtésétől fogva, annak végéig, Krisztus visszajöveteléig összegyűjt, ugyanabban az egy hitben. Mindenkori gyülekezethez szól. És olyan formában is szól, hogy nem biztos, hogy most konkrétan kapunk üzenetet. Hát van egyfajta felkészítési jellege is, hogy hiszen az utolsó napokról beszél a Jelenések könyve. Ezt az utolsó napokat éljük. Ez az utolsó napok, amit a Biblia így nevez, aki ismeri vagy olvasta máshol, azt tudja, hogy sokszor utal rá. Ez az utolsó napok elkezdődött Jézus Krisztus eljövetelével, halálával, feltámadásával, mennybe menetelével és a Szentlélek kitöltésével. Ebben az utolsó napokban élünk. Ennek az utolsó napoknak a legfontosabb eseménye lesz Jézus Krisztus visszajövetele. Hogy mikor lesz, nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy nem jó se az egyik véglettel, se a másik véglettel áltatni magunkat. Én inkább azt a végletet nézném, hogy ne mondjuk azt, hogy hát biztos nem az én időmben. Biztos nem az én időmben. Ha megnézzük a történelmet, olyan gyorsan változnak a történelmi események, a nagy események. Ha csak háborúkra gondolunk, egyszer van, elindul egy háború, aztán meg megszakad. Nagyon gyorsan változik ez a világ. ne gondoljuk azt, hogy hát majd messze van. De arra is figyelni kell, hogy a jelenések könyve nem ad nekünk menetrendet. Nem azt mondja el, hogy mik azok az események sorban egymás után, amik majd bekövetkeznek. Nem ad időrendet. Minden ilyen spekuláció, amely számolgat, amely évszámokat mond, az egészen biztos, hogy hamis tanítást fog adni. Mert a jelenések könyvének nem az a célja. Ezt megmutatja az is, hogy időnként maga a helyszín az a menny. Az Isten dicsősége, az Isten dicsőségének a jelenléte, a trónus, ahol az Isten ül. És mint ilyen, kívül van az időn. Hát a menny nem a mi idői kereteinken belül van, hanem azon kívül. Már ez mutatja, hogy nem ad konkrét meghatározásokat évszámokra. Viszont eseményeket azért elmond, amely eseményeknek a bekövetkezése jelzi a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét. Tehát ezeknek azért meg kell történni, de hogy ez milyen sorrendben, vagy illetve nem az, hogy milyen sorrendben, hanem hogy milyen időközönként és hogyan történik meg, ezt nem tudjuk most. De majd fogjuk tudni akkor, amikor bekövetkezik. Ezért fontos ismernünk és nem átlapoznunk és nem kihagynunk a jelenések könyvét, mert ezek mind meg fognak történni. Amik a jelenések könyvében vannak, azok vagy már megtörténnek, amik vannak, vagy amik történni fognak. Tehát egészen biztos, hogy be fognak következni, de van, amit ebből még nem fogunk érteni. A könyv formai sajátossága. János, a hagyomány szerint ez a János megegyezik János apostollal, a 12 tanítvány, sőt a legkedvesebb, a szeretett tanítvánnyal, aki János evangéliumát is írja. De nem annyira fontos azért az ő apostolsága, nem is jelenik meg ez a kifejezés magában a könyvben. Ő látomást lát, képeket lát, hangokat hall, és ezt úgy adja át, úgy adja tovább, úgy kerül leírásra, úgy adja át a hallgatóknak, hogy mi is értsük és lássuk. Mi is lássuk, amit ő látott, halljuk, amit ő hallott. Úgy kell elképzelni, mint egy helyszíni tudósítást a rádióban. Hát amikor a jó riporter úgy le tudja írni a körülményeket, az eseményeket, hogy én azt megértem, mintha ott lennék. János is így ír, bár valóban némileg rejtélyesen. Maga az a kifejezés, amit így olvasunk a jelenések könyvének első versében, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, az eredeti szó az, hogy apokalipszis. Ez a szó azt jelenti, hogy leleplezés, kinyilatkoztatás. Azaz Isten számunkra leleplez valamit, szemlélhetővé tesz valamit, valamit megértett velünk, amit nem látunk. Itt a gyülekezeteknél megmutatja, hogy mi miért történik. Miért vannak azok a nyomorúságok? Mi a gyülekezetnek a problémája? Mi az, amit jól csinál a gyülekezet? És majd a következő további fejezetekben pedig leleplez olyan dolgokat, amik majd a jövőben fognak megtörténni. Ehhez egy speciális nyelvezetet használ, és itt van sok félreértés, hogy hogyan is értelmezzük mindazt, amit a jelenések könyve nekünk elmond. Az értelmezéshez néhány kulcs, hogy mi magunk is tudjuk ezeket megfejteni. Mindenekelőtt János a Szentírást, az Ószövetséget és Újszövetséget egyaránt ismerőkhöz szól. Nagyon sok kulcs ott van benne a Szentírásban. Számunkra sincs egyébként elrejtve, mert rá tudunk keresni a kulcs szavakra. Az interneten is találhatunk ilyen alkalmazást, illetve magán az interneten is vannak bibliák, könnyen lehet rajta keresni, a telefonunkra is le lehet tölteni a bibliát, lehet benne keresni, és meg lehet keresni kulcs szavakat, mint például itt a 27. versben, legeltesse őket vasvesszővel. Ha rákeresünk, megtaláljuk a második Zsoltárt, és már is kapunk valami utalást, hogy hogyan is értsük azt, ami ott elhangzik. Milyen vasvesszőre, mire gondoljunk. Itt egyébként a második Zsoltárban, a második Zsoltár Isten fiáról beszél, arról beszél, hogy Isten azt mondja, hogy fiam, már fogadtalak ma téged, és arról beszél, hogy ővé a királyi uralom, minden király fölött. És itt a minden királyt úgy kell érteni, hogy a világ kezdetétől annak végéig, az összes emberi hatalmasság fölött ott van az Úr. Ő az, aki alá van minden, minden rendelve. Tehát a megértéshez ismernünk kell jól a Szentírást, és onnan kell megtalálnunk, hogy mi is a kulcs. A másik kulcs az adott történelmi helyzet. A Jelenések könyve az első század végén keletkezik, feltételezhetőleg Domitianus császár ideje alatt. Ő volt az a császár, aki először vezeti be a császárkultuszt, azaz a császárt nem csak uralkodóként kell tisztelni, hanem istenként. Istenként kellett őt tisztelni. Templomok épültek a császárnak, oltárok emelkedtek a császárnak, és azon áldozatot kellett bemutatni a császárnak, ugye azt valljuk, hogy mint emberi személynek. Éppen ezért volt ez bálványimádás a keresztények szerint. És ez kötelezettséggel járt, és itt kerültek szembe a keresztények az államhatalommal, amikor Jézus Krisztust vallották egyedüli Úrnak és Istennek, és nem voltak hajlandók részt venni a császár vallásos tiszteletében, és ebben a bálványimádásban. Ezért némelyeket fogságba vetnek, maga János is résztvevője ennek az eseményeknek, ő is fogságba van, számüzetésben van, ez a Patmosz szigete, ahol kapja a látomást és leírja mindezeket, ez közel van ehhez a hét gyülekezethez. És bizony sokan életüket áldozták a hűségükért, például a római cirkuszokban, a vadállatok előtt. Fontos ez a történelmi háttér, mert ebből látjuk meg, hogy az egész Jelenések könyvének van egy vigasztaló lelkülete, egy vigasztaló üzenete. Szeretné bátorítani, szeretné felkészíteni a mindenkori gyülekezeteket arra, hogy ezekben a próbatételekben megálljanak. Mert azt mondja az ige, hogy az utolsó napok végén bizony nagy nyomorúság lesz. Azonban a napokban nem csak a világ egyes helyén, hanem mindenhol üldözni fogják a keresztényeket. És Jézus Krisztus maga mondja, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Erre akarja felkészíteni a gyülekezeteket. De nem csak a külső támadás próbálja a gyülekezetet, hanem a belső kísértések, amelyek el akarják őt téríteni az Úr útjáról, és engedetlenségre akarják rávenni. Ezeket figyelembe véve kell látnunk és értelmeznünk a Jelenések könyvének az üzenetét. Látni azt, hogy konkrét gyülekezetekhez is szól, de a mindenkori gyülekezethez is szól. Nézzük hát meg akkor, mit is mond a tiatirai gyülekezetnek, és nézzük meg, hogy ezen keresztül mi az, amit mond nekünk. A hét gyülekezet, a hetes szám, az isteni teljesség száma tulajdonképpen felölel minden gyülekezetet. Egyszerre kell látni, és egyszerre kell a mindenkori gyülekezetnek magát meglátnia benne. Nem elég csak ma elolvasni, majd ma figyelni a tiatirai gyülekezetnek írottakra, olvassuk el a másik hat gyülekezetnek írottakat is. Mert lehet, hogy ma itt konkrétan valami másban szólít meg bennünket, ahol másban tud dicsérni minket, vagy másban marasztal el bennünket. És különösen olvassuk el az ígéretek miatt, mert az ígéretek minden győztesnek járnak, mindannak, aki Jézus Krisztusban hisz, és ebben a hitében meg is tud maradni minden nyomorúság között. És itt ne csak a társadalomban jelenlevő nyomorúságokat értsük, hanem a személyeset is. És az ember próbálja a személyes nyomorúság, a betegség, a munkanélküliség, a kapcsolati problémái, megpróbálják a veszteségek. A Jelenések könyve erre is felkészít bennünket, segít, hogy ezekben a próbatételekben meg tudjunk állni, és valóban Istent olyannak lássuk, ahogyan ő azt kijelenti az ő igéjében. A levelek felépítése nagyon hasonló. Először is utalás van arra, aki szól Jézus Krisztusra. Az utalás mindig az első részben bemutatott, a maga teljességében bemutatott Úrra mutat, de mindig vonatkozik az adott gyülekezetnek a helyzetére is. Itt a tiatirai gyülekezetnél ezt olvassuk, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről. Itt a megdicsőlt Jézus Krisztust, és itt a megdicsőlést, ezt olyan értelemben értjük, hogy meghalt, és értünk feltámadt, és mennybe ment Jézus Krisztust, ról kimondja, hogy Isten fia. Itt jelenik meg először, és egyetlen helyen a jelenések könyvében ez a kifejezés. És amit utána ír a szemről és a lábakról, ez az ítéletre vonatkozik. Arra vonatkozik, hogy ez a Jézus Krisztus, aki értünk meghalt és feltámadt, úgy jön el a világnak végén, mint igaz bíró. Mint akinek joga van megítélni minden embert a cselekedetei szerint, amit ő ebben a testben, a föld életében tett, mondott, vagy éppen nem mondott, vagy elmulasztott. Neki ehhez joga van, és meg is teszi. Bizony rámutat, és itt most gyülekezetről, itt most nem hitetlenekről van szó, itt gyülekezetről van szó. A gyülekezet bűneire. Felajánlja a megtérést, de felajánlja azt is, hogy ha valaki nem tér meg, akkor ennek mi lesz a következménye. Az Isten fia, az ítélő bíró szólítja meg ezt a gyülekezetet. És bár számunkra ez, hogy ítélő bíró olyan távoli, olyan fenyegető, mégis lássuk meg, hogy mivel szólítja meg őket először, dicsérettel. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. A legtöbb dicséretet ez a tiatirai gyülekezet kapja. Pedig, magyarázók szerint ez egy jelentéktelen kis város és jelentéktelen gyülekezete volt ebben az időben. Mégis meg tudja őket maga teljességében dicsérni Jézus Krisztus. És ez az, amire nekünk először figyelnünk kell, hogy mivel dicséri őket. Mindenekelőtt, amit említ, az a szeretet. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról. És arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Elsőként említi a szeretetet. Hiszen a hívő ember életében a cselekedetek hálából fakadnak. Válaszul arra, hogy Krisztus őket megváltotta, és megszabadította a bűn hatalmából, megbocsátotta a bűneiket, és részesíti a feltámadásában. Ezért a hívő ember szereti Istent. És azt mondja az ige, aki szereti Istent, annak szeretni kell a fele barátját is. Szeretni kell mindenek előtt a testvérét is. Ennek a szeretetnek a gyülekezeten belül kell először megjelennie. Oda kell figyelni a másik testvére. Mi van vele? Megkérdezni a mellettünk ülőt, hogy ki vagy, hogy vagy. És segíteni a másikat a maga szükségeiben. Krisztus a gyülekezethez szól. Amikor dicséretet mond, majd látjuk majd elmarasztalásnál, hogy amikor dicséretet mond, akkor a gyülekezetet dicséri. Pedig azt egyes emberek tették. Nekünk is így kell látni, és hálát adni, hogyha látunk ilyet. Hálát adni, hogyha látjuk a krisztusi szeretetet a gyülekezeten belül. Ne legyünk irigyek, mert az ember alaptermészete az irigység. Neki miért megy, nekem meg miért nem? Hanem adjunk hálát, és majd nekünk is menni fog, mert Krisztus segít ebben bennünket. De azt is jelenti, hogy nem is fuvalkodhatok fel. Én a saját cselekedeteimet nem tulajdoníthatom magamnak, és nem mutogathatok a másikra, hogy bezzeg a másik, ezt vagy azt nem csinálja, én meg ezt. Mert a dicséretet a gyülekezet kapja. Bizony ez a gyülekezet ki tudott tartani még a próbatételek között is a szeretetben, meg tudta őrizni maguk között ezt a szeretetet. Ugye tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy amikor kitöltetik a Szentlélek, akkor ez közösségé, gyülekezetté formálja a megtért embereket. Együtt vannak, együtt hallgatják az igét, az apostoli tanítást, együtt vannak az úrvacsorai közösségben, segítik egymást a szükségeik szerint. Ez fontos jellemzője a Krisztus munkájának, ahogy ő gyülekezetet plántál. Ez a szeretet megmaradt, hiszen ezek a gyülekezetek már szenvedés alatt, már próbatételek alatt vannak, már megkezdődött az üldöztetés, és mégis meg tudnak maradni, oda tudnak figyelni egymásra. Itt hitet olvasunk, de ezt lehet hűségnek is fordítani. Ők hűségesek tudnak maradni Jézus Krisztushoz. Szolgálnak. Itt a diakónia szó van. És ma a diakóniát mindenfajta szeretett szolgálatra használjuk, akkor sokkal inkább a gyülekezeten belüli szeretett szolgálatra vonatkozott. Ahogyan a testvérek egymást segítették egy adott helyzetben. És az állhatatosság pedig kifele mutat, hogy meg tudnak maradni. Meg tudnak maradni a világ kísértésével szemben. Meg tudnak maradni a császár kultusz ellen, még akkor is, hogyha fegyver áll mögötte. Ekkor is kitartanak, és ők Jézus Krisztust vallják uruknak. És mindez az állhatatosságuk, ez a szeretetük, a hitük, a szolgálatuk azt eredményezi, hogy az utóbbi cselekedeteik többet érnek az elsőknél. Ez a gyülekezet növekszik. Maga a gyülekezet is növekszik, de az egyénre is érthetjük, hogy a Krisztus élet egy növekvő élet. Hogy el tudjuk mondani azt, hogy nekem más sok a cselekedeteim, mint 5 éve. Ha régebb óta, mióta járok Krisztussal, 10 éve, 15 éve, 20 éve, 50 éve, és így tovább. Hogy egy folyamatos fejlődés van, egy folyamatos növekvés van, megtisztulás van az életemben. Ez azáltal, hogy engedelmeskedek az Isten igének. Amire rámutat bűnként az életemben, azt elhagyom. Megvallom, és elhagyom. És engedem, hogy Krisztus átformáljon engem. Szakítok a Istennek nem tetsző kapcsolataimmal. Szakítok az Istennek nem tetsző szokásaimmal, és helyette új szokásokat veszek fel. Erre mondja azt, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Egy kicsit szembeállítva az efészusi gyülekezettel, akin számon kéri Isten azt, hogy elhagytad az első szeretetet. Ő is csinált sok mindent, de szeretet nélkül. És amivel a tiatírai gyülekezet több, és amiben tudott növekedni, hogy mindent ez a szeretet mozgatott. Nem önérdekből szolgált, nem magát fényezve tette a cselekedeteit, nem magát mutogatva állt ki, vagy állt szembe az államhatalommal, hanem mindenkor szeretetből. Szeretetből Krisztus, és szeretetből a gyülekezet felé. Ez dicséri az Úr Jézus Krisztus, és dicsérjük mi is, ha ezt látjuk a gyülekezetünkben. Mert azt gondolom, hogy adja Isten ezeket a cselekedeteket nekünk is, adja minden hívőnek. És így folytatja, de az a panaszom ellened. Van panasza a gyülekezet ellen. És itt utaljak újra arra, hogy amikor a gyülekezet ellen van panasza, akkor abban valaki ellen van panasza. Egy konkrét személy ellen, vagy személyek ellen van panasza. Lássuk meg azt, hogy a gyülekezet nem úgy áll össze, hogy egyénekből van. És nem mondhatjuk azt, hogy hát ez az én dolgom. Nem vagyok engedelmes az Istennek ezen vagy azon a területen, ez az én dolgom. Ettől még járok gyülekezetbe, ettől még megy a gyülekezet. Így is. Nem, azt mondja itt, hogy panaszom van ellened, a gyülekezet ellen. Ha én engedetlen vagyok egy személyben, az egész gyülekezetre kihatással van. Ugyanígy fordítva is, ha engedelmes vagyok egy személyben, az egész gyülekezetre kihatással van. A Bibliából hiányzik a mai individualista, egyéni látásmód és nézőpont. Mindig közösségben, az egész közösségben gondolkodik. Mi is a panasza? A panasza az, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek. Már az efézusi gyülekezetben is szó van az úgynevezett nikolaitákról, szintén a pergamoni gyülekezetben is. Nem tudjuk pontosan, kik ők, mit is tanítottak, de mindenképpen ellenük szól Krisztus. Talán azért is, hogy ne csak egy konkrét dologra utaljunk, hanem minden tanítás, ami az Isten igéjével ellentétes, minden tanítást megvizsgáljunk, és az Istennek nem tetszőket bizony ki kell rakni, a tanítást ki kell rakni a gyülekezetből. Nem a szeméről van szó, hanem a tanításból. De azért látszik egy folyamat is ebben a 3 gyülekezetben, Az efézusi gyülekezet még ellene állt. Megvizsgálta azokat, akik apostoloknak mondták magukat, hazugnak találta őket, és nem fogadták be ezt a tanítást. A pergamoni gyülekezetben már ott vannak olyanok, akik tartják ezt a tanítást. Itt a tiatirai gyülekezetben pedig már van prófétájuk. És azt mondja Krisztus, hogy megtűritek magatok között. Van prófétátok, van prófétájuk, aki ezt a tanítást mondja tovább. Vannak gyermekei, nem konkrét gyermekekre kell gondolni, hanem azokra, akik követőivé váltak ennek a próféta asszonynak. Ez egy konkrét személy volt akkor. Hogy miből is állt az ő tanítása, megint csak nem tudjuk egészen pontosan. Azt tudjuk, hogy a pogány szokásokra, a pogány istentiszteletre vette rá a keresztényeket. A maga tanításával, valószínűleg Isten nevében lépett azért ő fel, különben nem lett volna esélye becsapni a hívő keresztényeket, vagy eltántorítani az útról. Talán éppen a császár kultuszra vette őket rá, hogy azt mondta, hogy nem baj az, belefér. Sőt, itt van egy nehezebben érthető szakasz, azt mondja, hogy akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik. Ez is érthető úgy, hogy kétféleképpen is, egyrészt szemben az Isten mélységeivel. Nekünk az Isten mélységeit kell megismernünk. Aki hamis Isten tiszteletekben, Istennek nem tetsző szokásokban, netán okkultizmusban, tehát olyan dolgokban vesz részt, amiben ott van az ördög jelen, de akár, ha nem is, csak hamis tanításokban vesz részt, az megfertőződik. Az elhagyja az Istent, az a sátánnal kerül kapcsolatban. Egy helyütt azt mondja az ige, hogy akik nem az Istennek áldoznak, a pogányok áldozatai mind az ördögnek szóló áldozatok. És gondoljunk itt ma az összes vallásra, az összes nem keresztény vallásra, és az összes keresztény, magukat kereszténynek mondó szektákra. Az ördögöknek mutatnak be áldozatot. És akkor sorolhatnám a konkrét példákat. Mert az ige ezt mondja a hinduizmusról, ezt mondja a buddhizmusról, ezt mondja az iszlámról, bátran kimondhatjuk, hogy az, amit ők hirdetnek, nem az Isten szerint van, mert Jézus Krisztust nem vallják, testben eljött Isten fiának és megváltónak, és még sorolhatnám a különböző számos vallást. Bizony, aki ilyenbe vesz részt, az ördögnek áldoz. És ha valaki ebből megtér, akkor vallja meg, vallja meg ezeket bűnként, és hagyja el. Az efézusiak még azt is megtették, hogy a különböző varázsláshoz tartozó könyveiket elégették. Azt mondták, nincs rá szükség, pedig rettentő nagy összeg volt. Nem azt mondták, hogy beadom az antikváriumba, majd kapok érte pénzt, azt használja más. Hanem azt mondták, hogy kár és szemét elégetem. Kiraktak az életükből mindent, ami nem az Isten szerint van. A másik értelmezés az lehet, hogy a sátán mélységeiről, hogy talán azt vallották, hogy vegyünk részt. Vegyünk részt ezekben. Vegyünk részt ezekben, mert ha megismerjük, hogy miről is szólnak ezek a pogány áldozatok, ezek a kultuszok, akkor már jobban ellene tudunk állni. Ha jobban megismerjük a sátánnak a mélységeit, ugye a sátán mélysége a bűn, nincs neki más, igazság soha nem volt benne. Ha jobban megismerjük, benne vagyunk, akkor jobban tudunk valakinek segíteni. Csak egy profán példa, nem úgy tudunk valakinek, egy drogosnak segíteni, hogy előtte kipróbáljuk, mi is milyen az. És szinte nem úgy tudunk egy alkoholistának segíteni. Nem úgy tudunk egy paráznaságban levőnek, egy házasságtörésben, hamis kapcsolatokban élőnek segíteni, hogy mi is kipróbáljuk. Hát milyen az, mert ha majd megtapasztalom, akkor meg tudom tenni. Fordítva igaz, úgy fordítva, hogy ha ebben éltem, beszél rá is az efézusi levél is, hogy ti is egykor ebben éltetek. De az Úr kihozott benneteket onnan, ne menjetek vissza. Ha ebben éltünk, akkor ezt felhasználhatjuk bizonyságtételnek, hogy igen, én is ebben voltam, és az Úr ki tudott hozni engem. De ne menjünk bele. Ne menjünk bele. Sőt, arra is figyelmeztet ez az ige, hogy ne menjünk bele hamis vallásokba. Kereszténynek látszó, nem keresztény összejövetelekre. Nincs ott semmi helyünk, semmi keresni valónk. Imádkozzunk értük, nem így tudunk, ezzel tudunk másokon segíteni. Tehát itt arra biztatott ez a proféta asszony, hogy vegyenek részt bátran, a bálványáldozati lakomákon, hogy majd így megismerik a sátán mélységet és ellene tudnak állni, csak nem vették észre, hogy belekeveredtek. Hogy bizony, belekeveredtek ők is. És milyen nagy az Úr kegyelme, hogy még egy hamis prófétának is ad lehetőséget a megtérésre. És mondhatjuk ezt, hát akkor még nekünk. Ha az Úr ad egy hamis prófétának, aki hirdeti a hamis tanokat, és azt mondja, hogy adtam lehetőséget megtérni. De figyelmeztet minket is az ige, hogy nem akart megtérni. Nem akart megtérni. Ne játsszuk el az Isten kegyelmét. Ha az Úr hív bennünket, akkor térjünk meg hozzá. Ha az Úr rámutat egy bűnre, akkor tegyük le azt a bűnt. Mert a mi akaratunk megakadályozza az Isten kegyelmét irántunk. És ennek következménye van. Isten ítél, ítél a földön is, ha kell, akár egy betegséggel, nem minden betegség az Úrnak ítélete, valamikor csak próbatétel, amely mindnyájunkat ér, de itt arról beszél az ige, hogy itt ebben az esetben ítélet a betegágy, ítélet a járvány, amely következik. Hogy megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. Szikszai Béni úgy beszél erről, mint fertőzésről, és azt mondja, hogy a fertőzésnek ki kell vágni, ki kell szedni a gócpontját a gyülekezetből, különben az egész testet tönkre teszi. És itt nincs hely annak, hogy hát fogadjuk be egymást testvéreim, meg szeressük úgy, amint van, ne mondjunk ellene semmit. Nem, nagyon keményen azt mondja, hogy ki kell vágni, mert tönkre teszi az egész testet. Ezzel az ítélettel fordul felé, de lássuk, hogy előbb kegyelemmel fordult oda. Adott lehetőséget a megtérésre. És még mindig ad lehetőséget, mert még mindig csak figyelmeztetés van, ként van ott, hogy ha nem térsz meg, akkor jön az ítélet. Ugyanígy nekünk is figyelmeztetésként van ott. Ha nem térünk meg az Úrhoz teljes szívvel, akkor ott az ítélet. Az az örökkétartó, a kárhozatba vívő, az örökkétartó szenvedésbe taszító ítélet. De lássuk meg azt is, hogy meg lehet maradni. Hogy meg lehet maradni minden kísértés között. Akár fegyverrel akarnak kényszeríteni, akár belül a szívem bűnös vágyai akarnak kényszeríteni, meg lehet állni. Mert ezért mondja az Úr, nektek pedig a többi tiatírainak, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Olyan jó, hogy az Úr nem terhel erőnkön felül, csak annyira, amit el tudunk hordozni, ha hozzá kiáltunk. De gyülekezetnek szól, a terheket a gyülekezetnek kell mindig hordoznia és segíteni egymást. És aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. Megint szerintem egy nehezen érthető ige szakasz, nem is tudjuk pontosan, mit is jelent majd ez. Mit jelent az, hogy Krisztussal együtt ítélni fogjuk a népeket? Mert erről van itt szó. Valamiképpen részesei leszünk ennek minden hív ember. Számomra az a fontos üzenet ebből, és ezt szeretném átadni, hogy ott leszünk Krisztus mellett. A jobb oldalán leszünk. Azon az oldalon, ahonnan nem lehet elveszni. Ahonnan nem lehet kiesni. Ott vagyunk. Teljesen mindegy, hogy mi a feladatunk éppen. Vagy mivel fog akkor az Úr megbízni bennünket. Lehet győzni, hiszen ő győzött. Lehet hatalmat kapni a bűn felett, a világ felett, a sátán felett, mert ő is hatalmat kapott az Atyától, és nekünk adja azt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem engedhetjük el mindazt, amit mond a lélek, hanem engedelmeskednünk kell, mert az engedelmességből fakad élet számunkra, és ennek a gyülekezetnek, a Székesfehér Református Egyházközség számára is szükség van ránk, szükség van a mi engedelmességünkre. Ezt kérjük a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekszóban válaszoljunk először a hallottakra, és énekeljük a 367. dicséretünk első versét, emeljük Jézushoz szemünk. Emeljük Jézushoz szemünk.
már királyi győztesünk. Mennyből leszállt sejtjét leszünk, lelekünk vigyázni meg ne szűnjön. Feleséges várástól feszüljön, az álmod üzzel készen állj. Krisztus nép, jön a király.
Feleljünk Isten igére, könyörögjünk. Drága mennyi atyánk, irgalmas és kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy jön már a király. Jön az, akit te küldtél el a mi megmentésünkre és megváltásunkra. Jön az, akit te emeltél magadhoz a mennybe, és akitnek adtál minden hatalmat. És olyan jó, hogy olyan kezében van a hatalom ebben a világban, annak látható és láthatatlan részén, aki úgy szeretett minket, hogy önmagát adta értünk. Hogy ez lehet a mi bizalmunk. Hogyha ő hozzá jövünk, akkor ő semmiképpen ki nem vett bennünket. Hogyha ő általa szólítunk meg téged, atyánk, akkor te biztosan meghallgatsz minket, és megtartasz minden nehézség és nyomorúság között. Valóban könyörgünk, atyánk, hogy segíts, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Segíts, Urunk, hogy engedjük, hogy megtisztíts bennünket, hogy a világnak befolyása, amely nem tetszik neked, az ne hasson ránk. Hogy tudjunk szakítani a bűnnel, tudjunk szakítani a rossz szokásokkal, a hamis, neked nem tetsző kapcsolatainkkal, és tudjon betölteni bennünket a Krisztus iránti szeretet, és a testvéreink és embertársaink iránti szeretet. Ruházz fel ezekkel az új cselekedetekkel bennünket, atyánk, és köszönjük, hogy mindez már itt jelen lehet ebben a gyülekezetben. Láthatjuk is a gyümölcseit egy-egy engedelmes életnek, és magasztalhatunk ezért téged. Köszönjük ezt neked, atyánk, várjuk, hogy őrizd meg bennünket. Könyörgünk a betegeinkért és a műtétre készülőkért is, hogy légy az ő megerősítőjük, az ő gyógyítójuk, de mindenek előtt megtartójuk a hitben. Könyörgünk a gyászterhét hordozókért, hogy vigasztalást kapjanak tőled, atyánk. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik a hitükért szenvednek üldöztetést, akár munkahelyen, akár a családjukban, akár a világban, az államhatalmaktól. Add, Urunk, hogy megmaradjanak ők, és add, Urunk, hogy mi is erre a kitartó szeretetre, hitre, állhatatosságra, szolgálatra el tudjunk jutni te általad. Így légy, és maradj a mi őriző pásztorunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek megőrző ereje maradjon mindnyájunkkal. Amen.